Ez a Híradó péntek este. Jó estét kívánok, Borsa Miklós vagyok. %30 felett volt a növekedés márciusban az építőiparban, legtöbb az állami önkormányzati megrendelés. Mehetnek az április 15-e utáni számlák is Brüsszelbe, közben újabb 150 milliárd forint uniós pénz érkezett Magyarországra. Csökken a szélereje és az eső is alább hagyott, megkezdődhet az ivedciklon utáni helyreállítás. Két halott, két sérült egy családi tragédiában, a volt feleségére és családtagjaira támadó férfi előzetesben van. Kiugró mértékű 30% feletti növekedést mért márciusban az építőiparban a Központi Statisztikai Hivatal. Továbbra is a közműfejlesztések, az út- és vasútépítések adják a legtöbb munkát, de a beruházások bővülése miatt egyre több megrendelés érkezik a versenyszférából is. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a Híradónak azt mondta, ígéretes növekedési pályára állt az építőipar is.
Nemrég készült el ez a 3600 négyzetméteres új üzemcsarnok Pécsett. A kivitelezést végző cég azt mondja, egyre több vállalkozás bővít, ami az építőiparban is több munkát jelent. Már most annyi megrendelésük van, hogy jövő márciusig tele a naptáruk.
Nagyon sok árajánlatot adunk, rengeteg munkánk van. Tervező partnereinknek is nagyon sok megbízása van, ami azt prognosztizálja az elkövetkezendő 2-4 évre, hogy ez a tendencia csak nőni fog. Lesz munka az építőiparban.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai azt mutatják, hogy március végén 62%-kal több már megkötött szerződése volt a cégeknek, mint egy éve. Az építőipar termelése pedig több mint 34%-kal volt magasabb 2013 hasonló időszakához képest. A rekordmértékű növekedésben szerepet játszott, hogy mélypontról indult a bővülés, és az időjárás is kedvezett az építőiparnak márciusban. A régi csatornacsöveket cserélik Budapesten, az első kerületben. Továbbra is elsősorban a közműfejlesztések, valamint az út- és vasútépítések miatt javult az építőipar teljesítménye.
A növekedés az múlt év második felétől folyamatosan tart.
Az építőipari cégek szövetsége úgy számol, hogy egész évben kitart a kedvező folyamat, így éves szinten is jelentős lesz a növekedés.
Összességében mintegy 10%-os növekedés biztos, hogy lesz az építőiparban, és ez azt jelenti, hogy további 7-8 ezer főt tud foglalkoztatni az építőipar a jelenlegi létszámhoz képest.
Éppen ezért úgy számolnak, hogy a jelenlegi 6-ról 8%-ra növekedhet az építőipar hozzájárulása a GDP-hez 2014-ben.
Az építőipar úgy tűnik, hogy a 2008 és 2013 közötti 5 nehéz esztendő után végre elkezdett kilábalni ebből a recesszióból, és egy nagyon ígéretes növekedési pályára kezd állni.
Az építőipar kiugró teljesítménye is hozzájárult ahhoz, hogy a 2,7%-os elemzői várakozásoknál jóval nagyobb mértékben 3,5%-kal nőtt a GDP az első negyedévben az egy évvel korábbihoz képest. Szakértők szerint a gazdaság kiegyensúlyozott növekedést mutat, mert szinte minden területen elindult az élénkülés.
A házi orvosi és az alapellátási rendszer megerősítését, valamint az orvoselvándorlás problémájának rendezését szorgalmazták az orvosi kamarai vezetők, amikor találkoztak Orbán Viktorral a kormányalakítást megelőző konzultációs sorozat részeként megtartott egyeztetésen. A miniszterelnök a Magyar Gyógyszerészi Kamara vezetőivel is tanácskozott, ahol elhangzott, felére csökkent a veszteséges patikák száma, megállt a gyógyszertárak és a gyógyszerészek ellehetetlenülése. A rendvédelmi kar elnökével tartott egyeztetésen felmerült a rendvédelmi dolgozóknak szóló életpályamodell kialakítása. A Nemzeti Pedagógus Kar felállításának előkészületeiről tájékoztatta Orbán Viktort, Körösiné Merkel Hilda a kar megalakulását előkészítő bizottság elnöke, aki a találkozón arra kérte a miniszterelnököt, hogy a kabinet tekintse stratégiai partnernek a szervezetet. Ősszel dönthet a kormány a devizahitelesek ügyében, minden devizahitelest biztonságba helyeznek majd, jelentette ki Orbán Viktor az estének adott interjújában. A miniszterelnök azt mondta, ehhez meg kell születniük a kúria ítéleteinek, a kormányfő kiemelte. A devizahitelek ügyében végleges és az emberek számára biztonságot nyújtó megoldásra van szükség. Ezért nem fordulhat elő az a helyzet, tette hozzá Orbán Viktor, hogy a kormány elkötelezi magát egy megoldás mellett, azt elkezdi végrehajtani, majd ezzel ellentétes tartalmú számú bírósági ítéletek születnek.
Meg kell várnunk ezeket a döntéseket, akkor tiszta lesz a jogi helyzet, és akkor rakétasebességgel a kormány meghozza a szükséges döntéseket, és minden devizahitelest biztonságba fogunk helyezni.
Mikor lesz ez?
Amint a bírósági döntések megszületnek, sürgetjük ezeket, szeretném, ha az ősszel döntéseket tudnánk hozni.
A teljes interjút 4:11-kor láthatják itt az M1-en. Újabb mintegy 150 milliárd forint uniós forrás érkezett Magyarországra, és a jövő héten újabb utalás várható, közölte a miniszterelnökség. Az Európai Bizottsággal folytatott sikeres tárgyalások nyomán a kormány kiküldheti az április 15-e utáni időszakra vonatkozó számlákat is. Ezeket átmenetileg azért tartották vissza, mert Brüsszel információkat kért az uniós támogatásokat irányító és ellenőrző rendszer átalakításáról.
Még tart az Európai Bizottság vizsgálata, amelyet azért indítottak, mert a magyar kormány átalakította az uniós támogatások kiosztásához kapcsolódó intézményrendszert. Minden ilyen esetben elemzik az új rendszert. A brüsszeli források segítségével újult meg például egyebek mellett a Várkert bazár, a Ludovika épülettömbje és az Olimpia park is. Az Európai Bizottság korábban azt kérte, hogy amíg vizsgálják az új rendszert, addig Magyarország ne küldjön számlát Brüsszelbe.
Ezt a korlátozást oldották fel és utaltak.
A kormány és a bizottság szerdán is tárgyalt egymással, ezután oldották fel a korlátozást.
Az Európai Bizottság a e hét szerdai tárgyalásokat követően mondta azt, hogy mintegy 150 milliárd forintot utal Magyarország számára. Jövő héten, illetve az azt követő hetekben be fog újabb összegeket utalni az országba, és befogadják azokat a számlákat, amik az intézményrendszeri átalakítás után, tehát április 15-e után keletkeztek.
A regionális politikáért felelős uniós biztos Johannes Hahn szóvivője az MTI-vel azt közölte, az új rendszer papíron elfogadhatónak tűnik, de Brüsszel a számlák feldolgozásához biztosítékot szeretne kapni az állami számvevőszéktől is. A vizsgálat május végén zárulhat le véglegesen. 2007 óta eddig 5500 milliárd forint uniós támogatást fizettek ki a pályázóknak, és további 2700 milliárdot hívhat le Magyarország 2015 decemberéig. A helyettes államtitkár szerint jó esély van arra, hogy már a határidő lejárta előtt kifizetik a teljes összeget.
A világ legfejlettebb és legbiztonságosabb online pénztárgéprendszere működik Magyarországon. Ezt a nemzetgazdasági miniszter mondta a 100.000. Online pénztárgép üzembeállítása után. Varga Mihály hangsúlyozta, egyetlen országban sem történt meg ilyen rövid idő alatt a bevezetés, ahol online rendszerre kellett átállítani a pénztárgépeket. Szinte már csak azok nem vették meg az új gépeket, akik idényjellegű munkát végeznek. Éppen ezért már csak 1-2 ezer bekötéssel számolnak. A miniszter szerint az új rendszernek köszönhetően nőni fog a költségvetés bevétele.
A fekete gazdaság visszaszorítása érdekében ezekre a pénztárgépekre szüksége van az országnak, szüksége van a kereskedelemnek, és szüksége van minden tisztességes vállalkozónak és adófizetőnek abból a célból, hogy a szükséges összegek a költségvetésbe befolyanak, és ebből a pénzből egészségügyre, oktatásra, közbiztonságra tudjunk fordítani.
Holnap délután 4-ig jelentkezhetnek a külképviseleti névjegyzékbe azok a választók, akik nem Magyarországon akarnak szavazni az európai parlamenti választáson május 25-én. A Nemzeti Választási Iroda elnöke Pálfi Ilona azt mondta, a 97 külképviseletre eddig 6362-en jelentkeztek, csak nem kétszer annyian, mint 2009-ben. A legtöbben közülük Brüsszelben voksolnak majd. Lővei Andrea, az Európai Parlament Magyarországi Tájékoztatási Irodájának vezetője pedig arról beszélt, idén először a választópolgárok szavazatukkal közvetlenül is befolyásolják, hogy kivezesse az Európai Bizottságot.
Az EP hatáskörei a Lisszaboni szerződés következtében jelentősen megnőttek. A szerződés szerint most már a választások eredményét figyelembe kell venni az Európai Bizottság elnökének jelölésénél és megválasztásánál.
Csütörtökön újabb vitát tartottak az Európai Parlament frakciójának listavezetői, egyebek mellett a munkanélküliségről, a megszorítások politikájáról és az ukrajnai válságról is vitáztak Brüsszelben.
Zsúfolásig megtelt az Európai Parlament nagy terme. Újságírók és civilek is kíváncsiak voltak a csúcsjelöltek vitájára. A színpadra lépő politikusokat sztároknak kijáró ováció fogadta.
A vita elején komoly, az Európai Uniót érintő témákról volt szó, mint például az ukrán válság. De terítékre került a megszorítások politikája és a munkanélküliség problémája is. Az uniós pártok csúcsjelöltjei nem először vitáznak nyilvánosság előtt. A mostani választáson a szavazók ugyanis nem csak arról dönthetnek, hogy a jobb vagy a bal oldalnak legyen többsége az Európai Parlamentben, hanem közvetve arról is, hogy ki irányítsa az Európai Bizottságot, amely gyakorlatilag az unió kormányának felel meg. A csúcsjelölteket arról is kérdezték, mi történne, ha az unió állam és kormányfői nem vennék figyelembe a tagországok döntését, és mégsem közülük kerülne ki az Európai Bizottság következő elnöke. Az egyik esélyes, a szocialista Martin Schulz szerint, ha ezt megmerik tenni a tagállamok vezetői, akkor az Európai Parlament biztosan nem szavazza meg a jelöltjüket. A másik nagy esélyes néppárti Jean-Claude Juncker azt mondta, ha ez megtörténne, akkor az emberek úgy éreznék, hogy becsapták őket. Így 2019-ben már senki nem menne el szavazni az EP választáson. Jean-Claude Juncker kampánybusza Budapestre is megérkezett azért, hogy jelezzék, a néppárt a magyar voksokra is számít. Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője azt mondta, elképzelhető, hogy a magyarországi szavazatok döntik majd el, hogy a mérsékelt jobboldal vagy a baloldal lesz a győztes. Az MSZP, a DK vagy éppen az Együtt szavazói pedig Magyarországról is a szocialista jelöltet Martin Schulzot támogathatják. A jobb és baloldal között szoros verseny alakult ki az elmúlt hónapokban. A legfrissebb közvéleménykutatás szerint némileg nőtt a különbség. A mostani adatok szerint az Európai Néppárt 221, míg az európai szocialisták 194 helyet szereznének Brüsszelben.
A Fidesz-KDNP EP képviselői a következő ciklusban is minden kérdésben világossá teszik Magyarország álláspontját, és hisznek abban, hogy az erős magyar érdekképviselet egyúttal erős Európát is fog jelenteni. Ezt mondta Szijjártó Péter Cseppelen a kormánypárt kampánygyűlésén. Az államtitkár szerint a Fidesz-KDNP képviselői a magyar érdekek erős, hatékony szószólói lesznek az Európai Parlamentben, akik kiállnak például a rezsicsökkentés mellett a magyar földért, az uniós támogatásokért és a külhoni magyarokért is.
Egy esztendő távlatából azt kell mondanunk, hogy a 2010-es döntés helyes volt. Magyarország ennek az új típusú politikának, ennek az új típusú gazdaságpolitikának köszönhetően ma már erősebb, mint volt 2010-ben, megerősítette pozícióját az Európai Unió tagországai között, és ma már jobban teljesít.
Az MSZP 5 célért lépne fel az Európai Unióban. A párt elnöke Egerben azt mondta, azt szeretnék elérni, hogy egy számjegyű legyen az alapvető élelmiszerek áfája, biztosított legyen az európai minimálbér és minimálnyugdíj, megvalósuljon a 25 év alatti fiatalok teljes foglalkoztatása, és egyenlő bért kapjanak a nők és a férfiak. Mesterházi Attila hozzátette, a nemzeti érdekeket ésszel lehet hatékonyan képviselni az Unióban.
Magyarország akkor lesz független, ha saját forrásaiból tudja saját magát fejleszteni. De jelen pillanatban 97% a magyarországi fejlesztési forrásoknak az uniós forrásból történik. Tehát magyarul, aki ezeknek a forrásoknak a Magyarországra érkezését veszélyezteti, az szerintünk a nemzet érdeke ellen cselekszik.
Lemondott az MSZP-ben betöltött budapesti elnöki tisztségéről Molnár Zsolt, a szocialista politikus döntését a személyét ért, szerinte nemtelen támadásokkal indokolta. Sajtóhírek szerint a Molnár Zsolt számára kellemetlen ügyek kiszivárogtatása mögött akár Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon pártja is állhat. Így gyengíthették az MSZP-t az önkormányzati választások előtt.
A következő tisztújításon semmilyen pártisége nem indulok.
Az ATV adásában jelentette be Molnár Zsolt, hogy lemond minden pártbéli tisztségéről. Az MSZP budapesti elnöke, aki az áprilisi választáson a szocialisták kampányfőnöke is volt, a személyét ért támadásokkal indokolta a döntést.
Jelenleg az én vezetésemmel, a személyes budapesti elnöki teendőimmel nem hozható majd össze, mert támadásnak lenne kitéve ez a széleskörű összefogás, ezért lemondtam budapesti elnöki tisztségemről, csak szakmapolitikával akarok foglalkozni, segíteni fogom minden erőmmel, minden tudásommal, mint pártag ezt a budapesti hadműveletet. Ezt megtettem, most az esti órákban bejelentettem a budapesti elnököknek.
Molnár Zsolt, adjon hálát Istennek minden egyes napért, amikor nem nyitom ki a számat. Ezt üzente néhány napja a Ron Werber az Indexen keresztül Molnár Zsoltnak. Sajtóhírek szerint a kampányban többször is feszült volt a viszony az izraeli-amerikai tanácsadó és az MSZP vezetése között. Még az a pletyka is elterjedt, hogy a választások előtt összeverekedett Molnár Zsolttal Ron Werber. Ezt a szakember cáfolta, de azt elismerte, hogy kőkemény vita zajlott kettejük között.
Nem fütyültem, én ott álltam a tömegben is.
Molnár Zsoltról a múlt hét óta állítólagos skinhead kapcsolatai miatt is szólnak a hírek. A Magyar Nemzet mutatott be róla egy 1992. október 23-án készült fotót. A képen a Kossuth téren áll a tüntetők között, akik kifütyülték Göncz Árpád, akkori köztársasági elnököt. Később a szocialista politikus a tömeggel együtt átvonult a Szabadság térre, az MTV székháza elé. A tömegben több skinhead is volt, sokan közülük olyan vagy ahhoz hasonló kapusznit viseltek, mint amilyet Molnár Zsolt. A politikus többször cáfolta, hogy skinhead lett volna. Molnár Zsolt a Simonics kirobbanásakor azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy elfutott a kamerák előtt, így az újságírók nem kérdezhették kollégája titkos vagyonáról.
Aki közéleti szerepet vállal, annak bírnia kell ezeket. Ha nem bírja, akkor le kell mondania, mint ahogy ez a tegnapi nap folyamán történt.
Az MSZP szóvivője az M1 ma reggel című műsorában arra utalt, a párt egyetért Molnár Zsolt döntésével. Budai Bernadett szerint, ha Molnár Zsolt maradt volna az MSZP budapesti elnöke, az árthatott volna a szocialistáknak.
Egy olyan önkormányzati választás előtt állunk, ahol nem jó, hogyha például a budapesti elnökünket tudják támadni, mert ez a közösség egészének is egy teher, és természetesen annak is személyesen teher, akinek ezt el kell viselnie.
Az MSZP budapesti elnöksége péntek délután közleményben érdemtelennek nevezte a Molnár Zsoltot ért támadásokat. Azt írták, megértéssel fogadták döntését. Molnár Zsolt csak a pártbeli tisztségeiről mondott le, így továbbra is ő marad az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának az elnöke, pedig az elmúlt napokban többen felvetették, hogy az 1992-es felvételek nyilvánosságra kerülése után nem neki kellene betöltenie ezt a pozíciót. Egyebek mellett az MSZP korábbi szövetségesei, az Együtt PM és a Demokratikus Koalíció is támadta a politikust. Az Index.hu azt írta, elképzelhető, hogy Molnár Zsolt azért mondott le, mert megtudta, hogy valakik újabb kínos ügyet szivárogtatnának ki róla. A Népszabadság szerint Molnár Zsolt attól tartott, hogy Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon pártjából érkezhet újabb, ahogy mondta, nemtelen támadás. Ezzel gyengítette volna az Együtt PM és a DK az MSZP tárgyalási pozícióit az önkormányzati választások előtt.
A Fidesz szerint Molnár Zsolt lemondása a belső harcok része. Zsigó Róbert szóvivő azt mondta, a bukás után láthatóan repedezik a szocialista párt. A Jobbik szerint, ha Európa eltér a közös értékektől, akkor a pusztulás felé tart. A párt EP képviselőjelöltje szerint ilyen közös alapérték a görög gondolkodás, a római jog és a keresztény erkölcs. Staudt Gábor a párt aktivistái által bemutatott az Eurovíziós Dalfesztivál győztesét és a Jobbik által képviselt értékeket szembeállító transzparensekre utalva azt mondta, Conchita Wurst megjelenése azt sugallja a gyermekeknek, hogy ez egy választható jövőkép.
A mögöttünk lévő transzparensek egyébként pont ezt jelképezik, és mi ezt a jövőt szeretnénk elkerülni, már Európa pusztulását, és ez csak a Nemzetek Európája koncepcióval kivitelezhető.
Egyre több részlet derül ki a kémkedési ügybe keveredett jobbikos politikus múltjáról. Kovács Béla kiváló orosz kapcsolatokkal rendelkezik, Moszkvából költözött Budapestre, mielőtt belépett a Jobbikba. Sajtóhírek szerint ő volt a párt egyik legbőkezűbb anyagi támogatója, de hogy ez a pénz honnan van, nem tudni pontosan. Kovács Béla tagadja, hogy kém lenne.
Kovács Béla jobbikos EP képviselő és Vona Gábor pártelnök Moszkvában tárgyal Leonid Kalasnyikovval, az orosz kommunista párt titkárával. Ez látszik ezen az egy évvel ezelőtti felvételen. Az ATV szerint az eseményt Moszkvában úgy kezelték, hogy az valójában Kovács Béla hivatalos látogatása, ahová Vona Gábor pártelnök csak kísérőként ment vele. Kovács Béla többször is magával vitte Vona Gábort Moszkvába. Sajtóhírek szerint ez győzhette meg a Jobbikot arról, hogy Kovács Bélának valóban komoly orosz kapcsolatai vannak. Az 54 éves Kovács Béla sokat élt Moszkvában, tanult is ott. Sajtóhírek szerint a 2000-es évek elején jött vissza Magyarországra, nem sokkal később került kapcsolatba a Jobbikkal. Gyors karriert futott be, alig ismerték, de 2010-ben a Jobbik mégis kiküldte Brüsszelbe EP képviselőnek. Az Index arról ír, Kovács Béla tisztázatlan múltját és zavaros ügyeit a pártvezetés elnézte, mert egy időben a tagok közül ő támogatta a legtöbb pénzzel a Jobbikot. Az Index arról is írt, egy aranyszínű, bőrüléses Chryslert kapott például Kovács Bélától az a jobbikos, aki bemutatta őt a pártnak. Az Origó is úgy tudja, Kovács Béla anyagilag is segíthette a pártot. Igaz, a lap szerint a politikusnak hivatalosan egyetlen jól menő vállalkozása sem volt, de a Jobbikban nem kérdezték, honnan van pénze a támogatásokra. A Magyar Nemzet csütörtökön írta meg, hogy nyomoznak Kovács Béla ellen, mert a gyanú szerint kémkedett. A lap szerint rendszeresen találkozik konspiratív módon orosz diplomatákkal. Sajtóhírek szerint a Jobbikban Kovács Bélát sokan csak KG Bélának hívták, a KGB-re, vagyis az orosz titkos szolgálatra utalva.
Engem ilyen lejárató hadjárattal nem fognak tudni megállítani.
Kovács Béla csütörtökön visszautasította a kémkedésről szóló vádakat. Azt mondta, az egész csak egy lejárató kampány.
Soha nem voltam semmiféle, sem magyar, sem külföldi titkos szolgálatnak, sem a tagja. Soha nem is működtem velük együtt, és megkeresés sem volt a részükről.
Vona Gábor az interneten egy James Bond fotóval reagált az ügyre. Azt írta, a kémkedés vágyja aljas rágalom. Szerinte csak azért robbant ki az ügy, mert így próbálják a kampányban megállítani és a harmadik helyre visszaszorítani a Jobbikot. Blöffnek kicsit durva lenne a kémvád, erről írt az Index. A portál szerint éppen a kémügyek azok, ahol általában minden az üggyel kapcsolatos részlet titkos. Az Index szerint ez is arra utal, hogy súlyos ügyről van szó. Az ügy részletei valóban titkosak. Az ügyészség eddig csak annyit közölt, régóta nyomoznak Kovács Béla ellen. Most azért kérték a mentelmi jogának a felfüggesztését, mert az hátráltatná a nyomozást. Az Európai Parlament legkorábban ősszel dönthet Kovács Béla mentelmi jogáról.
A Fidesz kezdeményezi, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság hétfőn hallgassa meg a Jobbik elnökét. Zsigó Róbert szerint Vona Gábornak választ kell adnia például arra, hogy honnan van a pénz, amit Kovács Bélától kapott a párt. Az Együtt PM szerint felvetődik Vona Gábor felelőssége is. A Jobbik szóvivője arról beszélt, azért támadják őket, mert megerősödött a párt.
Nem Kovács Bélának, hanem Vona Gábornak kell válaszolni a kérdésekre.
A Fidesz szóvivője a Kovács Béláról megjelent hírekre reagálva azt mondta, mivel a Jobbikos EP képviselő Vona Gábor támogatásával került a politikába, így a párt elnökének az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága előtt kell választ adnia a tisztázatlan kérdésekre. Zsigó Róbert közölte, a fideszes tagok kezdeményezik, hogy Vona Gábort már hétfőn hallgassa meg a bizottság.
Vona Gábornak kell válaszolni azokra a kérdésekre, hogy valójában mi folyik a Jobbikban, hogy vannak-e Kovács Bélák még a Jobbik soraiban, és hogy mennyi anyagi támogatást kapott a Jobbik Kovács Bélán keresztül, és tudják-e, hogy honnan van a pénz.
Én Vona Gábor nevében nem nyilatkozhatom.
Mirkocki Ádám, a Jobbik szóvivője azt mondta, nem volt ideje beszélni Vona Gáborral, ezért azt sem tudta megmondani, hogy pártja elnöke elmegye a meghallgatásra.
Egyelőre én nem tudok mit mondani arra, hogy Vona Gábor el fog-e jönni a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésére, de nem lennék meglepődve, hogyha azt mondaná, hogy eljön, hiszen eddig is álltunk minden vizsgálat elé, és ezután is fogunk.
A szocialisták európai parlamenti képviselőjelöltje Újhely István szerint a Jobbiknak a párt körüli botrányok miatt el kellene gondolkodnia azon, hogy miért indulnak magyar színekben.
Egyik nap uniós zászlót éget, a másik nap határon túli magyar nemzettársunk vezető politikust köp le, a 30 nap meg kiderül, hogy Oroszország érdekeket képvisel. Ezek után egy jó kérdés, hogy mit keresnek az európai parlamenti választási kampányon május 25-én a magyar szavazólapokon.
Az Együtt PM politikusa, Gulyás József pedig azt mondta, egyértelműen felvetődik Vona Gábor felelőssége.
Aki közelről ezt nem csak hogy végignézi, végigasszisztálja ezt a folyamatot, ami a Kovács Béla működése, hát nem gondolnám, hogy annyira vak vagy tudatlan lenne Vona Gábor, vagy egyéb pártársai, hogy ne érzékelték volna, hogy miben mozognak. Sokkal inkább az a valószínű, hogy érintettjei az ügynek.
A baloldali politikus közölte, az európai parlamentbe jutásuk esetén kezdeményezni fogják az uniós képviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok szigorítását.
Oroszország hajlandó lenne tárgyalni Ukrajnával a kedvezményes gáz áráról, ha Kijev 2 milliárd dollárt átutal a tartozásából. Az ukrán vezetés azt nehezményezi, hogy a válság kitörése óta Európában ők fizetik a legmagasabb árat a földgázért. Most azt mondják, hajlandóak fizetni, ha Moszkva korábbi alacsonyabb áron szállítja a gázt Ukrajnának. A héten Vlagyimir Putyin orosz elnök ultimátumot intézett Kijevnek. Levelében az állt, hogy ha Ukrajna nem fizeti ki tartozását, június 1-től leáll az országba irányuló gázszállítás. Ez egyúttal azt is jelenteni, hogy Európa jelentős része sem jutna hozzá az energiahordozóhoz. Egy ukrán gázipari cég igazgató tanácsának tagja lett Joe Biden amerikai alelnök fia, és John Kerry külügyminiszter fogadott fiának egyik közeli barátja. Az ügy feltűnést keltett az Egyesült Államokban is. Többek szerint aggályos, hogy az ukrán válság idején magasrangú amerikai politikusok rokonai és ismerősei kerülnek fontos üzleti pozíciókba.
Kijevbe érkezik Joe Biden, az Egyesült Államok alelnöke. Alig egy hónapja készültek ezek a felvételek. De Barack Obama helyettese a válság kitörése óta többször járt Ukrajnában. Látszólag nem csak a válság, hanem az ukrán kultúra és az ország történelme miatt is lelkesen érdeklődött. Arról is tudósítottak a nagy hírügynökségek, amikor Kijev nevezetességeit látogatta meg. A tárgyalásai középpontjában természetesen az energia és a földgáz kérdése állt. Például, hogy miként segíthetne az Egyesült Államok Ukrajnának abban, hogy hatékonyabban termeljék a hazai földgáz készleteiket, illetve hogyan tudnának függetlenedni az orosz importgáztól. Tartsa meg a földgázt magának. Joe Biden szerint az lenne az ideális, ha az ukránok ezt üzenhetnék Vlagyimir Putyinnak. Az ukrán parlament képviselőinek azt ecsetelte, hogy a világ másként alakulna, ha Kijev egyszerűen visszautasíthatná az orosz gázt. Ehhez segítségét is felajánlotta. Mi segíthetünk stabilizálni és megerősíteni Ukrajna gazdaságát azzal, hogy legyőzzük azt a nyomást, amit önökre erőltetnek. Készen állunk segíteni, hangsúlyozta többször is. Mint mondta, nem csak Barack Obama és ő maga, hanem az egész amerikai nép segíteni akar Ukrajnán. Néhány nappal a parlamenti tárgyalás után jelent meg a hír, Joe Biden fia bekerült az egyik ukrán gázipari cég igazgató tanácsába. Sőt, John Kerry amerikai külügyminiszter fogadott fiának egyik közeli barátja is állást kapott a cégnél. Az ügy az Egyesült Államokban is komoly visszhangot kapott. A Fehérház nem lát kivetnivalót abban, hogy az alelnök fia az egyik legnagyobb ukrán földgázkitermelő vezetésébe került. Joe Biden szerint fia magánember, így az amerikai kormány nem is szólhatna bele döntésébe. Ugyanakkor vezető amerikai jogászok szerint nem szerencsés az ügy, és nagyon rossz üzenete van az ukrán válság idején. Szerintük jobb lett volna, ha az alelnök ráveszi a fiát, hogy ne vállalja az igazgató tanácsi posztot.
Két nap alatt 2000 helyre riasztották a tűzoltókat a szélviharok és esőzések miatt. Még ma is viharos szél fújt több helyen, de tegnaphoz képest sokat javult a helyzet. Országszerte megkezdődtek a helyreállítási munkák. Az első becslések szerint több 100 millió forintos kárt okozott az Ivette-ciklon.
Itt látszik, ahol a nád van. A csíkban van a nád.
Kovácsi Tibor nyaralója közvetlenül a Balatonparton fekszik a Fonyódi Szabadstrandnál. A hírekből hallotta, hogy a kicsapó hullámok miatt a házakat körbevette a víz. Ezért sietett oda Budapestről, hogy megnézze, milyen károk keletkeztek.
Éppen kihordta a nádat, illetve a iszapot a víz. Behozott egy-két döglött halat, de nagy probléma nincsen szerintem. Tehát magában a házban nem ment be, csak a kertbe.
A folyamatos szivattyúzásnak köszönhetően a legtöbb kertből már eltűnt a víz. A Balatonból viszont még mindig hatalmas hullámok csapnak ki a partra. Ezeket egyre többen fényképezik, a legbátrabbak pedig elővették a szörfdeszkájukat és bemerészkedtek a hullámok közé. A térségben óriási károkat okoztak a kidőlt fák. Sokat tövestől csavart ki a szélvihar. Az áramszolgáltató szakemberei egész nap a leszakadt vezetékeket pótolták. Balatonbogláron a hetes utat két napra le kellett zárni. A vihar és a sok eső miatt az útmenti platánfák közül több életveszélyessé vált. Amíg el nem vonul a vihar, az autósokat mellékutakra terelik. Az Ara megyei Pöröskén egy üzem tárolójának a tetejét szakította le a csütörtöki vihar. A hatalmas lemezeket a tűzoltók egy markolóval és egy daruval vitték el a 75-ös út közeléből. Kőszeg határában a megáradt gyöngyös patak miatt három házból ki kellett költözniük az ott lakóknak. A hegyről lezúduló víz miatt pedig a belvárosban homokzsákokkal védték az épületeket.
Félek, mert a házam úszni fog.
A Borsod megyei tornanádaskán közben elkezdték kijavítani azokat a háztetőket, amelyeket csak kicsit rongált meg a szél. A 26 ház többsége azonban lakhatatlanná vált, ezért a több mint 100 kiköltöztetett ember közül csak néhány térhetett vissza otthonába.
Kritikus állapotban van, mert sajnos tetőzet nincsen, tűzfal nincsen.
A településen a baptista szeretetszolgálat 1 millió forint értékű élelmiszercsomagot osztott ki. A bajba jutott családok közül szinte senkinek nincs biztosítása. Azt mondják, saját erőből biztosan nem tudják helyreállítani a házaikat.
Tudósítóink az ország több pontján kísérték figyelemmel a ciklon átvonulását. Messzes Boglárka a Balatonnál, Németh Zsolt Nyugat-Magyarországon, Enbíró Liza pedig Észak-Kelet-Magyarországon követte az eseményeket. Bogi, az látszik, hogy a tegnaphoz képest valamelyest már gyengébb a szél, de fellélegezhetnek a parton lakók? Van még víz a kertjükben?
Jó estét kívánok! Az ingatlanok már nincsenek veszélyben. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a déli parton lévő 750 ingatlan egyike sem áll már vízben. A tűzoltók ennek ellenére folyamatosan dolgoznak. Itt Fogyónál is újabb nagy teljesítményű szivattyút állítottak munkába. Ezzel emelik át a vizet vissza a Balaton medrébe, pontosan 3000 litert percenként. Az alsó utcák itt a part mentén már járhatóak. A korábban itt felállított nyúlgátakat, amiket itt is láthatnak, reggel bontották meg azért, hogy a réseken a korábban ugye a felgyülemlett vizet vissza tudják engedni a Balatonnak a medrébe. A szél egyébként csak lassan csillapodik a térségben, még mindig körülbelül 70 km/h széllökések vannak itt a Balatonnál. Ez pedig hatalmas hullámokat korbácsol még mindig a tavon. Körülbelül 1 méteresek ezek a hullámok, amik még mindig átemelkednek a partmenti védműveken, és a part az javarésze még mindig vízben áll. Egyébként a védműveket is megviseli ez az erős hullámzás, így a repedéseket tovább mélyíti. A holnap még csapadékot is várnak a térségben, körülbelül 20 mm-nyi eső fog itt esni, a szél viszont már valószínűleg szombatra elül.
Ausztria keleti részén is gyakorlatilag egész nap szakadt az eső, és az osztrák hegyekből, nyugat-magyarországi patakok és folyókba is jutott ebből a vízből. Kőszegen van kollégám Németh Zsolt. Szerbusz, sikerült megfékezni a gyöngyös pakatot?
Szervusz, jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Ha megfékezni nem is, a patak most már egy icipicit, ha minimálisan, de apad. Visszatérést viszont igyekeztek engedni a mederből kilépett víznek. Mögöttem látszik az a pont, ahol a veszélyeztetett házakhoz vezető utat átvágták a mai nap folyamán, és így igyekeznek megvédeni a házakat, hogy gyorsabb lefolyása legyen a házak körül lévő víznek. Tehát most már a Gyöngyös patak apad, de a Répce is jelentősen megáradt, ami a további 3 településen homokzsákokkal kellett házakat védeni, illetve megelőző védelmi munkálatokat végezni. A Pinka is jelentősen megáradt, és talán jellemző adat arra, hogy mekkora víztömeg folyik most le, hogy a valahamért legnagyobb vízállásnál mindössze 30 centivel kevesebb volt a tetőzés pontja ma, tehát a Pinkán is ez a hullám vonul le, tehát a lejjebbi szakaszokra. A Rábán viszont elmaradt Szentgotthárdnál ma az az előrejelzett hirtelen emelkedés, amire a szakemberek számítottak. Ez amiatt volt, hogy Ausztria keleti részén elsősorban az északi területeken hullott nagyobb mennyiségű csapadék, délen kevesebb. Egyébként itt a nyugati végeken is ma a víz mellett a szél volt az úr, a vasi tűzoltókat több mint 70-szer riasztották, a zalaiakat pedig több mint 20-szor hívták, hogy segítséget nyújtsanak, és még most a késő délutáni kora esti órákban is dolgoztak.
Liza, néhány perccel ezelőtt láthattuk, hogy Tónanádaskán már többen visszaköltözhettek házukba. Ti egész nap ott voltatok és figyeltétek az eseményeket. Mit tapasztaltatok ott?
Egészen jól halad a felújítás és a helyreállítás itt Tornanádaskán, ezt tapasztaltuk. Szervusz, jó estét kívánok! Most már vannak olyan házak, amelyekből füst száll fel, ez azt jelzi, hogy otthon vannak a háziak és fűtenek. És az is látszik jól, hogy vannak olyan tetők, amelyeket már sikerült befedni fóliával, illetve sikerült visszarakni a cserepeket. A gyors munkára egyébként azért volt szükség, mert itt napközben többször elerett az eső. Egészen más a helyzet azoknál az ingatlanoknál, amelyeknek megroppant a fala vagy a teljes tetőszerkezete. Ilyen a mögöttem álló ház is, aminek kidőlt a tűzfala. Ide már biztos, hogy nem költözhetnek vissza a lakók. A tulajdonos is csak addig jöhetett be még délelőtt, amíg összeszedte a legfontosabb értékeit. Hogy pontosan mennyi ház vált lakhatatlanná az utcában, az egyelőre még nem tudni, hiszen tart a felmérés, nem készült el az összesítés, de 7 házról már kiderült, hogy sajnos életveszélyesen megrongálódott. Ám a szélvihar nem csak itt Tornanádaskán semmisített meg otthonokat, hanem a közeli Szendrőben is, ahol szintén kidőlt egy ház tűzfala, és onnan is ki kellett költöztetni egy családot.
Messzes Boglárka, Enbíró Liza és a Németh Zsolt, köszönjük! Egész Közép-Európában ítéletidőt okozott az Ivet-ciklon, továbbra is Szerbiában a legsúlyosabb a helyzet, de a viharok komoly gondokat okoztak Ausztriában, Szlovákiában és Lengyelországban is.
Katonák segítik az árvízi védekezést a szlovákiai csúcsonban. Az 500 lelkes közösségben az éjszaka lezúduló eső miatt a folyóvá duzzadt helyi patak több helyen kilépett a medréből, és hidakat sodort el. A fél faluban nincs villany, Szlovákia szerte összesen mintegy 100 000 vannak áram nélkül. Eperjesen több utcát, családi házat, pincéket árasztott el a Tarca folyó. A helyiek azt mondják, tegnap estig semmi jele nem volt a veszélynek, de este 10 óra után hirtelen rohamosan növekedni kezdett a folyóvize. Ezt az utcát teljesen elöntötte a víz, ki kellett várnunk a folyó tetőzését, csak azután tudtunk munkához látni, amikor a folyó apadni kezdett. Folyamatosan szivattyúzzuk a pincékből a vizet, sokat elöntött a folyó, mondta a tűzoltó vezetője. Szerbiában is hatalmas károkat okozott a vihar. A Belgrád közelében fekvő Obrenovac 90%-a víz alá került, ezreket kellett kitelepíteni. Több helyre csak helikopterrel lehetett eljutni. A belgrádi kormány rendkívüli helyzetet hirdetett, és nemzetközi segítséget kért, mert egyedül képtelen úrrá lenni a természeti katasztrófán. Megérkezett a városba egy 60 főt számláló orosz mentőcsapat, de a terepen van a csendőrség, a katonaság és minden sürgősségi szolgálat. Több ezer ember van veszélyben, mondta a szerb belügyminiszter. Boszniában 120 éve nem volt ekkora áradás. Több város teljesen elszigetelt a külvilágtól a víz. Számos utat lezártak, a tanítás is szünetel. A bosnyák hadsereg helikopterekkel próbálja menteni a lakosságot. Horvátországban is elöntötte az utcákat a víz, ami a házakba is befolyt. A folyamatos esőzés mellett itt a több mint 160 km/órás szél is nehezíti a védekezést. Tűzoltók és katonák segítenek a bajba jutottakon. Lengyelországban is több helyen van árvízvédelmi készültség. A nagy esőzés miatt itt is megáradtak a folyók. Az ország déli részén a legrosszabb a helyzet. Itt házakat, óvodákat öntött el a víz. Ausztria keleti részén is megáradtak a patakok a heves esőzések miatt. Az autók szinte teljesen víz alá kerültek az utakon. A vihar tetőket rongált meg és fákat döntött ki. A leszakadt vezetékek miatt csaknem 1500 háztartás maradt áram nélkül.
Megrázó történet következik. Előzetes letartóztatásba helyezték azt a vésztői férfit, aki tegnap 2 embert lelőtt, 2 pedig életveszélyesen megsebesített a Békés megyei Magyar Bánhegyesen. A férfi minden bizonnyal azért támadt volt élettársára és annak családtagjaira, mert a nők közös gyermekükkel Németországba akart költözni.
Mécsesek égnek a háznál, ahol a tragédia történt, a szomszédok is hallották a lövéseket, de nem mertek segíteni, mert féltek, hogy őket is lelövik.
Szaladt ki a karjába volt a gyerek, bevette az anyósi részbe, beült, elrohant a kocsival.
A férfi a házban rálőtt volt élettársára és annak új párjára, a nő anyjára, valamint az ő élettársára is. A szomszéd csak akkor mert átmenni, amikor az álmokfutó férfi a 4,5 éves gyermekkel együtt elmenekült.
Én tudtam, hogy nagy baj van. Hallottam a jajgatását, és berohantam.
Két emberen már nem tudtak segíteni a mentők, a másik 2 életben maradt sérültet, köztük a lövöldöző volt élettársát mentőhelikopter vitte kórházba.
Műtét történt, majd utána az intenzív osztályra került, és az intenzív osztályon stabilizálták az állapotát, de továbbra is súlyos életveszélyes állapotban van.
A másik túlélő is intenzív osztályon van, az ő állapota stabil. A támadás mögött minden bizonnyal az állt, hogy a férfi nem akarta külföldre engedni a nővel közös gyermeküket. Az álmokfutóan lövöldözés után néhány órával feladta magát. A gyerek ekkor már nem volt vele, őt időközben biztonságba helyezték.
A gyanúsított egyelőre nem tett vallomást, a fegyver nem volt nála. Ugyanakkor a nyomozóinknak vannak olyan információi is, mely szerint a férfi eldobhatta a fegyvert. Éppen ezért külterületen és egyéb más helyeken is jelentős erőkkel keresik kollégáim a fegyvert.
A rendőrök centiméterről centiméterre vizsgálták át a település környékét. Délután elrendelték a 48 éves férfi előzetes letartóztatását is, akár életfogytig tartó szabadságvesztése is ítélhetik.
Az orvos szakértői vélemény szerint gyilkosság áldozata lett az a középkorú nő és idősebb férfi, aki holttestét hajnalban egy kiégett házban találták meg a Pest megyei Érden. Az első riasztás arról érkezett, hogy kigyulladt egy családi ház tetőszerkezete. A két holttestet akkor találták meg, amikor a tűzoltók eloltották a lángokat. A szomszédokat megdöbbentette az eset, mert senki sem hallott arról, hogy a ház lakóinak bárkivel problémája lett volna. A rendőrség emberölés gyanújával indított nyomozást az ügyben. Mától használhatóak a Magyar Posta új csomagkiadó automatái. Országszerte 26 helyszínen a nap 24 órájában lehet átvenni a már kifizetett küldeményeket.
Folyamatosan érkeznek az Óbudai postára csomagokat feladni és átvenni. Gábor kézbesítéssel foglalkozik, céges és magánügyben is a postán adja fel a küldeményeket.
Autóval jövök ide, és akkor mindig összegyűjtöm egy nap, hogy mi van, mit kell feladni, és akkor elhozom össze, és akkor úgy adom fel, hogy egyben.
A Magyar Postánál dupla annyi csomagot adnak fel, mint a konkurens csomagküldő szolgálatoknál. Ezért is döntött úgy a társaság, hogy automatákat is beállítanak az igények kiszolgálására.
Budapesten kívül elsősorban a megyeszékhelyeken, Miskolc, Debrecen, Győr, Szeged.
Péntektől már nem csak a postán, hanem ezeknél az automatáknál is átvehetők lesznek a már kifizetett csomagok.
Ki lehet választani a csomagautomatát, ki kell választani, hogy melyik csomagautomatába kérik ezt a csomagkézbesítést, és onnantól kezdve tulajdonképpen 24 órában átvehető. A folyamata igen egyszerű, egy SMS értesítést küldünk az ügyfeleknek, miután elhelyeztük a csomagot az automatába.
A postai szakemberek szerint az új rendszer egyszerű, ezért abban bíznak, hogy hamar népszerű is lesz. Az ország 26 pontjára helyeztek el csomagautomatákat a Magyar Posta munkatársai. A fiókokban 48 óráig őrzik a küldeményt, majd a legközelebbi postára szállítják át azokat. A tervek szerint a jövőben nem csak átvenni, hanem feladni is lehet majd csomagokat az automatáknál. A Híradót Orsos Róbert tudósította.
Minden ember kötelessége, hogy saját tehetségét kibontakoztassa, az őket nevelőknek pedig hozzá kell segíteniük a fiatalokat ahhoz, hogy talentumaikat szaporítani tudják, mondta Hoffmann Rózsa az év talentuma díj átadó ünnepségén. A köznevelésért felelős államtitkár úgy fogalmazott, az elismerés arra tanít, hogy érdemes járni a tehetség útját, mert a tehetség nem önmagáért van, és az egyénen kívül a közösséget is boldogítja. 18 fiatal kutatót támogat idén a Lendület program. Az eredményhirdetésen Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke azt mondta, a 2009-ben elindított pályázat célja, hogy egyedülálló kutatási lehetőséget kínálva itthon tartsa, illetve hazahívja a legkiválóbb fiatal kutatókat. A Lendület programra idén 800 millió forint áll rendelkezésre. A mostani nyertesekkel együtt már 97 világszínvonalú kutatócsoport jött létre a pályázat segítségével. Most jön a sport, majd időjárás jelentés, utána Bízunk benned és Párizsi mentősök. Az este külön kiadása 4:11-kor kezdődik benne Orbán Viktor miniszterelnök. Viszontlátásra!